Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Napról napra jobban van az észak-koreai diktátor. Kim Jong-un már a botját is elhagyta, amelyre támaszkodva ismét színre lépett októberben. A vezér 40 napos eltűnésének okairól egymást törték a találgatások, sokan dőrén, talán még abban is bíztak, hogy eltűnése végleges, és az ázsiai országban akár pozitív változások is jöhetnek. De vajon egyetlen személy létén vagy nem létén múlhat-e az Észak-Koreában élők sorsa? Miért tud elszigetelten és életben maradni 25 évvel a szovjet blokk széthullása után a legrosszabb sztálini időket idéző diktatúra? És ki mindenkinek az érdeke az elnyomó autoriter rendszer fenntartása Észak-Koreában? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Amikor szeptember elején Kim Jong-un eltűnt a nyilvánosság elől, és hát erről folyamatosan cikkeztek meg mindenféle találgatások, láttak napvilágot, nekem gyermekkoromból az az időszak ugrott be, amikor meghalt Leonid Brezsnyev, és napokig nem lehetett tudni, hogy mi van, és aztán azt hiszem 4 napra rá, vagy 3 nap múlva bejelentették a halál hírét, ugye a pesti vicc szerint azért csak akkor, mert addig nem merték neki megmondani, és hát itt az észak-koreai diktátor eltűnésével kapcsolatban is voltak, akik már egyenesen arról beszéltek, hogy hát ha valami történt vele, és akkor elindulhat valami változás Észak-Koreában. Szerintem kezdjük innen ezt a beszélgetést. Egyetlen személy, léte vagy nem léte, alapvető változásokat indíthatna a Koreában?
Az az igazság, hogy bonyolultabb ez a kérdés annál, hogy igennel vagy nemmel válaszoljak. Tehát az kétségkívül igaz, hogy Kim Jong-un egy szimbolikus szerepet tölt be, a Kim család regnálásának, a rezsim meglétének a szimbólumának tekinthető. Ugyanakkor a hatalmat mégis egy nomenklatúra tartja kézben, egy nomenklatúra, akinek a száma hozzátartozókkal együtt hát több tízezer főre tekinthető, akik érdekeltek abban, hogy ez a rezsim fennmaradjon, akik érdekeltek abban, hogy a saját uralmukat fenntartsák. Nyilvánvaló, hogyha bármi nem várt fordulam történne Kim Jong-unnel, akkor a rezsim, a nomenklatúra megpróbálna delegálni valaki mást a helyére.
De hát ebben a nomenklatúrában, bár gondolom, hogy ez tartja életben ezeket a rezsimeket, senkinek nem biztos a helye. Ugye emlékszünk arra, amikor ráadásul családtagot úgy kiemelt a tömegből, ráadásul nyilvánosan meg is szégyenítette, és aztán hát a hírek szerint nagyon brutálisan ki is végezte. Azóta meg már ugye szokásokkal szívesen retusálják is kifele a különböző fotókról. Tehát, hogy ebben a nomenklatúrában valóban mindenki abban érdekelt, hogy egy ilyen félelemre épülő rendszer maradjon fenn?
Én úgy gondolom, hogy ebben a nomenklatúrában mindenki abban érdekelt, hogy a saját kis, vagy esetleg még kisebb hatalmát fenntartsa, ők a rezsimnek a haszonélvezői, privilegizált helyzetet élveznek, és ők tökéletesen látták azt, hogy 25 évvel ezelőtt, 1989-es folyamatokat követően mi történt például Kelet-Németországban. Tehát, hogy a kelet-német nomenklatúra teljesen elvesztette a hatalmát, a privilegizált helyzetből gyakorlatilag kedvezőtlen körülmények közé kerültek, ők nyilván fogalkörömmel meg akarják előzni az ilyen jellegű folyamatokat.
Most itt a berlini fal leomlásának évfordulója kapcsán rengeteg megemlékezés, és tegnap este egy film is volt a televízióban, egy német film, és nagyon érdekes volt, hogy beszéltek azok az emberek, akik kinyitották a határt azon a bizonyos estén. És ahogy ők beszéltek, én azt láttam rajtuk, hogy egyik se bánja, hogy ez véget ért. Meg hát az is kérdés, hogy persze Észak-Koreában, és azt hiszem, hogy erről is érdemes beszélni, van egy bizonyos elég széles réteg, akik sokkal jobban élnek, mint a többiek, de mondjuk mihez képest élnek jobban. Tehát mondjuk a Dél-Koreában normális munkahelyen rendelkező értelmiséghez képest is jobban élnek?
A rezsim fennmaradásának egy nagyon fontos oka, egy nagyon fontos támasza az, hogy még a nomenklatúrának a tagjai, a rezsimnek a haszonélvezői sem feltétlenül vannak mindig tisztában azzal, hogy mi a tényleges helyzete Dél-Koreának, és hát Észak-Koreának a világhoz képest. Én most pont az 1989-es évnek a koreai vonatkozásait kutattam az elmúlt időszakban, és egy nagyon érdekes levéltári információra bukkantam rá, ami pont arra vonatkozik, hogy 1989-ben beszámolnak Penyánba akreditált diplomaták, kelet-európai diplomaták olyan furcsa jelenségekről, hogy nagyon magas rangú észak-koreai vezetőkkel tárgyalnak, észak-koreai miniszterekkel is, és például az akkori csehszlovák nagykövettől megkérdezte egy észak-koreai mezőgazdasági miniszter azt, hogy Csehszlovákia fejlett országa annyira, hogy rendelkezik-e traktorokkal. Gyakorlatilag az ilyen típusú információk az első számú bizonyítékai annak, hogy maga az észak-koreai nomenklatúrának a felsőbb szintjei sem feltétlenül vannak tisztában a világnak a tényleges helyzetével, és hát természetesen Dél-Koreának a fejlettségével sem. Ezek a dolgok is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a rezsim ilyen elszigetelten, egyfajta zárványként fent tudott maradni.
Ha már itt azzal kezdtük, hogy Kim Jong-un eltűnt a szemek elől, és ez adott okot mindenféle találgatásokra. Elhangzott az is, hogy a húga veszi át a hatalmat, illetve, hogy hát ő nem nyilvánosan, de a háttérből ő irányítja most a szálakat. Ez mennyire elképzelhető Észak-Koreában, vagy egyáltalán keleten?
Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően egy tipikus ilyen újságírói spekulációnak tekinthető. Tehát ennek én úgy gondolom, hogy semmi különösebb valóság alapja nincsen. Annak ellenére, hogy nyilván, hogy a Kim családnak a különböző tagjai, azok ott vannak a hatalomnak a központjába, vannak köztük befolyásosabbak, kevésbé befolyásosabbak. Azt is tudni kell, hogy a koreai társadalom egy nagyon erőteljesen konfuciánus társadalom, konfuciánus hagyományokra épülő szülőtiszteletre, ennek megfelelően a felmenőknek, a hatalom és pozíciók szempontjából a fölöttük állóknak a tiszteletére épülő társadalom, meg hát kétségkívül egy férfi központú társadalom, és egy férfi központú társadalomban pedig egy kis húgnak a szerepe azért mindenképpen korlátozott lehet.
Említette a szülő tiszteletet, mint egy alapértéket. Nagyon megrázó történetet olvastam az interneten, egy Shin nevű ember, aki megszökött a munkatáborból, és aki arról beszélt, hogy olyan embertelen körülmények között tartották, illetve olyan szinten írtja ki, vagy próbálja kiirtani a rendszer az emberekből a hagyományokat, hogy neki a saját szüleit kellett beárulni, ha jól tudom, még a halálukat is kellett okozni, de hogy ennek ellenére, hiszen ez most már egy évtizedek óta regnáló hatalom, még mindig nem sikerült ezt kiirtani, vagy ez csak a bizonyítottan ellenségnek tekintett emberekre vonatkozik. És egyébként sokkal rosszabbul, mint ahogy mondjuk nálunk a rendszerváltozás előtt éltek az átlag emberek, de mindenkinek megvan a maga kis nyomorúságos gazdagsága azokhoz képest, akit kikiáltanak ellenségnek.
Én úgy gondolom, hogy a hagyományok kiirtása jellegű mondatokkal nagyon-nagyon óvatosan kell bánni Észak-Korea esetében. Tehát kétségkívül, hogy a hagyományos koreai kultúrának bizonyos elemei, például hagyományos ünnepek, azok háttérbe szorultak az észak-koreai rezsimben, de mégis az egész rezsim az izoláltságából adódóan is alapvetően a konfuciánus koreai hagyományokra épül. A szülőtisztelet, mint konfuciánus erény, az nem feltétlenül az embernek a saját szüleire vonatkozik, hanem a rangban, életkorban fölöttünk állókra, valamint az uralkodóra, a királyra. Tehát nem véletlen, hogy Kim Il-sungnek, valamint a Kim család többi tagjainak egyfajta tiszteletbeli metaforája az, hogy atyai vezér. Aki iránt olyan lojalitással, hűséggel kell viszonyulni az alattvalók részéről, az észak-koreai lakosság részéről, mint évszázadokkal ezelőtt az alattvalók a király iránt viszonyultak teljes hűséggel. És alapvetően, mivel az egész kultúra erre az értékrendre, erre a világnézeti rendszerre épül, én úgy gondolom, hogy ha azt a okot keressük, hogy hogy maradhatott fenn Észak-Korea egyfajta zárványként 25 évvel a kelet-európai, közép-kelet-európai rendszerváltozások után, akkor ez a kulturális alap mindenképpen egy okot szolgáltat.
Ha már itt Kim Il-sungt említette, nem gondolom, hogy sokkal jobb lehetett, de talán a hírek jobban jönnek, nem tudom miért, az az érzésem, hogy ugye most már a harmadik generáció vezeti Észak-Koreát, és nekem mintha egyre kegyetlenebbnek tűnne. Ezt jól érzem én, vagy pedig csak annyi van, hogy az amerikai titkosszolgálatok sűrűbben hozzák nyilvánosságra, másrészt jobb információkkal bírnak, vagy egyszerűen csak Magyarországon is jobban jönnek a hírek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
Egyrészt a hírek jobban jönnek, másrészt a világnak, a nyugati világnak az érzékenysége, az érzékenységi küszöbe változik. Tehát az olyan információk, amik esetleg 25 évvel, 30 évvel ezelőtt azért annyira szélsőséges érzékenységi reakciókat nem váltottak volna ki, azok jelenleg az internet korszakában természetes, hogy nagyon érintik a nyugati világnak az érzékenységét. És még egy fontos dolog, hogy mostanra nagyjából erre a korszakra alakult ki az az iszonyatos kontraszt, ami a 38. szélességi foknak a két oldalán megfigyelhető, egy azon népen, egy azon nyelv, egy azon kultúra esetében megfigyelhető. 30-40 évvel ezelőtt, tehát mondjuk a 70-es évek, 80-as évek fordulóján ez a típusú kontraszt, ilyen szintű kontraszt a 38. szélességi foknak a két oldalán még nem volt annyira élesen megfigyelhető. Dél-Korea a 70-es, 80-as évek fordulóján lényegében egy technokrata berendezkedésű, de alapvetően egy diktatórikus rezsim volt, ami gazdaságilag fejlődött ugyan, de mégis azért az emberi jogokkal kapcsolatosan, hát az Egyesült Államok is abban az időszakban sok mindent felrótt az akkori dél-koreai vezetésnek. És Észak-Korea is gazdaságilag sokkal jobban prosperált még abban az időszakban, tehát még a 80-as évek időszakában is. Észak-Korea azért kihasználta azokat a kapcsolatait, barterüzleteket, amik a KGST országokkal megvoltak, bár Észak-Korea KGST-nek tagja nem volt, csak megfigyelői státuszt élvezett benne. És ez a szélsőséges kontraszt, ez lényegében a 90-es évek elejétől kezd el növekedni, amikor Észak-Korea gyakorlatilag egyik napról másikra teljesen elszigetelődik, nem csak politikailag, gazdaságilag is, és hát lényegében a 90-es évek közepén pedig nagyon súlyos ellátási nehézségek, éhínségek alakulnak ki. Ezt végül is a 2000-es évek elejére így vagy úgy azért picit sikerül stabilizálni ezt a helyzetet Észak-Koreában.
Egyébként hogyan sikerül? Tehát van versenyképes ipara, illetve bármi más gazdasági ága Koreának? Tehát export alapja egyáltalán?
Hát azt tegyük hozzá, hogy Észak-Korea például fegyvergyártás, például nukleáris technológiák tekintetében a harmadik világ országainak egy nagyon fontos fegyverellátója, nem feltétlenül a nukleáris technológiák, tehát arra még nincsen bizonyíték, vagy nincsen precedens, hogy ők nukleáris technológiát továbbadtak volna bárkinek is. Fegyvergyártás, hagyományos fegyverek gyártása tekintetében, rakétatechnológia tekintetében viszont igen. Ugyanakkor mégis amiben Észak-Korea gazdaságilag nagyon versenyképes, az pedig nem más, mint az emberi munkaerő. Az emberi munkaerő, ami még a kínai emberi munkaerőnél is olcsóbb, és hát lényegében az, hogy sikerült a 2000-es évek elejére stabilizálni valamennyire az észak-koreai gazdaságot, az alapvetően Dél-Koreának az érdeme. Tehát Dél-Korea volt az, aki a 90-es évek legvégétől az akkori Dél-Koreában az ország történetében először hatalomra kerülő balközép irányultságú politikai elit jegyében megkezdett olyan politikai konfliktusokon, illetve hát ideológiai konfliktusokon felülemelkedő gazdasági kapcsolatokat, amelyek a mai napig prosperálnak, működnek.
Ez a határ mentén épült különleges ipari övezet, amiről beszél, vagy ez csak ennek egy kicsi része, és ennek az együttműködésnek, vagy nyitásnak van több eredménye is.
Azt kell tudni, hogy az egész Észak- és Dél-Korea közti gazdasági kapcsolatokat a 90-es évek végétől egy olyan hatalmas dél-koreai koncern irányította, amelyiket mi Magyarországon autógyártásról ismerjük, és H betűvel kezdődik a nevük. Ennek a koncernnek nagyon fontos megemlíteni, hogy a menedzsmentje észak-koreai származású. Észak-Koreában menekültek el a háborús időszakban, és utána a Dél-Koreában hozták létre azt a H betűs vállalatot, amit mi Magyarországon, tehát gépkocsi márkáról ismerünk, de ez tulajdonképpen építőipartól kezdődően, elektronikán át szinte mindennel foglalkozik.
Több dél-koreai világcég van így ezzel, elég ha a mobilgyártót nézzük, aki szinte mindenféléket gyárt, és így a van. Többi, és a többi, tehát még fel tudnánk sorolni egy pár ilyet, mint ez a bizonyos autógyártó. És akkor itt ebben a különleges zónában autót is gyártanak, vagy tehergépjárművet? Minden készül ott?
Ez 1998-ban először úgy indult el, hogy először turisztikai projekteket hozott létre, ugyanez a vállalatcsoport. Először Észak-Koreának egy természeti szépségekben nagyon bővelkedő helyszínére, úgynevezett Gyémánt-hegységbe kezdtek el beutaztatni dél-koreai turistacsoportokat, ami egyébként egy nonsens, hogy két hadban álló ország közül az egyik turistacsoportokat utaztat a másiknak a hátországába. Ez kezdetben egy tengeri hajóúttal volt megoldható, hogy kikerülték a demilitarizált övezetet. És végül is 2004-ben jött létre ez a bizonyos ipari park, Kaesong nevezetű határváros, észak-koreai területen lévő határvárosnak a területén, ahol most már több mint 100 dél-koreai kis és középes vállalkozás működik. Hogyha Magyarországon valaki például egy koreai gyártmányú telefonhoz külön vásárol mobiltelefon töltőt, nagyon könnyen lehet, hogy ez pont ott készült, ebben a bizonyos Kaesongi ipari parkban. Gépkocsi gyártás pont ott nem történik, ugyanakkor a 2000-es évek második felében 2007 környékén egy kevéssé ismert dél-koreai cég és egy észak-koreai partnervállalatnak a együttműködése révén kialakult egy olyan gépkocsi gyártás, ami napjainkra egyébként az észak-koreai gépkocsi flottát csak nem teljesen lecserélte. Egy dél-koreai tőkeberuházással történt meg, de alapvetően európai, illetve japán már kifutott típusoknak az utángyártásáról van szó.
A YouTube-on lehetett látni egy különleges videót, valakinek megengedték, hogy végig menjen egy útvonalon, gondolom ezt jó előre megmondták neki, hogy merre, és végig lehetett követni. Fenyánban egy viszonylagosan hosszú úton, hogy néz ki. Hát túl azon, hogy üresek voltak az utcák, azért jöttek szembe modern autók, akkor ezek szerint ezek nem eredeti japán, illetve német márkájú autók voltak, hanem azoknak a koppintásai?
Nyilván vannak olyan gépkocsik nagyszámban, amiket Európából szereznek be, tehát a Partelit, az európai német prémium márkákat szokott beszerezni, kisebb számban vannak Kínából, illetve Oroszországból származó, de alapvetően újabb gépkocsik, és a 2000-es éveknek a vége óta gyártanak saját márkákat. Olasz, illetve japán autógyártóktól megvásárolt licensz alapján gyártanak saját márkás, lényegében kifutott modelleket, amik viszont az észak-koreai körülmények között teljesen modernnek számítanak.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és rengeteg kérdésem van, úgyhogy azért megpróbálok belekapni még egy-két gondolatba. Az első legfontosabb, ez a különleges gazdasági övezettel kapcsolatos, hogy tulajdonképpen akkor rabszolga munka folyik, nem? Vagy azok kivételezett emberek, akik ott dolgozhatnak, és éppen ezért ők ott az átlagnál is jobban keresnek?
Azt kell tudni, hogy napjainkban is, tehát most, amikor mi erről a témáról beszélgetünk, kb. 50 ezer észak-koreai munkás dolgozik, kb. 110 dél-koreai cégnek az alkalmazottjaként. Azok az észak-koreai munkások, akik ott dolgoznak, sokkal jobb körülmények között dolgozhatnak, mint hogyha bármilyen más észak-koreai munkahelyen dolgoznának. Talán sokkal biztonságosabb és megfelelőbb, egészségesebb munkakörülmények között is dolgoznak, mint hogyha észak-koreai vállalatok, állami vállalatoknak a munkásaiként dolgoznának. Tehát én úgy gondolom, hogy ez alapvetően egy nagyon pozitív dolog, ami nagyon sok észak-koreai család számára biztosítja a megélhetést. Ráadásul ezeken a munkahelyeken az észak-koreai munkások, közvetlenül a dél-koreai mérnökök, dél-koreai technikusok, menedzsereknek a munkatársaiként dolgoznak, ami szimbolikus és gyakorlati eredményeket is hozhat azon a téren, hogy a félsziget két részén élő lakosság megtalálja egymással a közös hangot, és hozzájáruljon a majdani egyesítéshez.
Hát ez viszont egy olyan pont, ahonnan egy újabb beszélgetés kezdődhetne, arról, hogy mikor jöhet el ez a pillanat. Ugye itt, ha csak arról beszélünk, hogy a fegyvergyártásból óriási bevételek jönnek, hogy most ezek a dél-koreai vállalkozások, bár valószínűleg sokkal olcsóbban, de mégiscsak ott dolgoznak, dolgoztatnak, tehát ott költenek. Ezek a bevételek egyébként szélesebb körben is visszajutnak a lakossághoz, tehát egyre gazdagabb lesz az észak-koreai lakosság is, mert ugye ebben benne van az a veszély, hogy egy pontig megnyugszanak. Mert ugye sokan azt szokták mondani, hogy ha elég éhesek az emberek, akkor akár az utcára is kimennek. Ha nincs mit veszteniük, akkor akár forradalmat is csinálnak. De ha van mit veszteniük, akkor lehet, hogy könnyebb őket csöndbe tartani.
Egy nagyon bonyolult kérdést vetett most fel. Ott van az örök dilemma, hogy egy diktatúrával hogyan kell viselkedni. Egy diktatúrát meg kell próbálni teljes mértékben elszigetelni, semmilyen kapcsolatot nem tartani felük, hát hogyha ez majd belső változásokat, fordulatot, forradalmat fog eredményezni, vagy pedig meg kell próbálni minél inkább együttműködni velük, és az együttműködés nyitja fel talán az ő szemüket annyira, hogy ez belső fordulatot, belső változásokat eredményez, ez a 25 évvel ezelőtti kelet-közép-európai analógia. Ezek a bevételek alapvetően a nomenklatúrát gazdagítják. Ugyanakkor mégis ezek azok a kapcsolatok az én meglátásom szerint, amik hosszú távon bár, de valamilyen szinten változást eredményezhetnek, változáshoz vezethetnek észak-koreai jelenlegi állapotához képest.
Hogy milyen hosszú lesz ez az út, arra merne bármilyen becslésbe bocsátkozni?
Én Szöulban nagyon sok észak-koreai menekülttel beszélgettem. Nagyon sok észak-koreai menekülttel, akik a 90-es évek vagy 2000-es évek időszakában menekültek el. Mindenki azt mondta, hogy Észak-Korea számára a legveszélyesebb időszak, a legveszélyesebb, amikor a legközelebb állt ahhoz Észak-Korea, hogy valami hirtelen belső változás történjen, az pont a 2000-es évek közepe volt. A 2000-es évek közepén, amikor csúcson voltak ezek az interakciók Dél-Koreával, csúcson voltak a gazdasági kapcsolatok, dél-koreai televíziók is készültek még abban az időszakban északi területen, egymást váltották a barátságos sportmérkőzések, különböző delegációk, jobbról-balról látogatások. Ezek voltak a legveszélyesebb időszakok.
Már a Kim család számára.
A Kim család számára, a rezsim számára, és amióta egy picit elhidegült egymástól a két Korea, ez nagyjából 2008-tól kezdődik meg, onnantól egy picit stabilizáltabb a rezsimnek a belső helyzete.
Tehát akkor fölösleges annak szurkolni, hogy mondjuk egy napról a másikra tűnjön el Kim Jong-un, mert akkor majd jön helyette más.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően mindegyik fél, aki érintett ebben a dologban, nagy hatalmakat is beleértve abban érdekelt, hogy itt nagyon lassú és fokozatos változások történjenek, semmi hirtelen dolog, mert az beláthatatlan következményekkel járna.
Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Csoma Mózesnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszék vezetőjének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.